Kérem, hogy küld ezeket mindig nekem, jó? Mert nekem vagy az ember, sikerült kiiktatni a telefont, és közben most nem örülök. Na, üdvözlök mindenki. Hát a majdnem, hogy lehet, hogy kicsit rövidebb lesz a tanás, mert a végén segítségeteket akarom kérni. Csinálunk egy ilyen kis reklámfilmet, és nagyon jó reklámartot rajta, hogy mindenkinek egyik, hogy én úgy érzem, hogy jó háttér lesz. Ragnóti verseket kell szavalni. De majd kitusáljuk azokat a részeket, amiket sminkelt akarnátok el. Jó. Tehát akkor nézzük, hogy miről is tanulunk. Ugye, ha emlékeztek, a múlt alkalom egy kicsit rövidebb volt, mert ugye a vizsga volt a kezdet. És a végén azt beszéltük meg az alkalomnak, hogy igazából sokat beszéltünk már, az emberben két mozgató erő, motivációs erő van. Egy nagyon egocentrikus ösztönök által, sőt azt úgy nevezzük, hogy állati ösztönök által működő, mint a tányér úgy nevez, egy állati ösztönlélek, ami állandóan a saját egónak az ösztönös kiszolgálását ilyen érzelmi síkon szolgálja, és a másik pedig az igazságot kereső, az objektív, az egón túlmutató döntéseket is hozni képes motivációs erő, lélek, ezt így nevezzük, ami pedig a tánya úgy nevez, hogy a isteni lélek, az emberben lévő isteni lélek. Tehát akkor van az állati ösztönlélek, és van az isteni lélek, ami az emberben ott van. És arról volt szó, hogy amikor az ember egy mondjuk valamilyen helyzetben van, akkor ugye több feladata is van ahhoz, hogy ugye mindenki azért alapvetően ember is megállapodtunk, ez is alapgondolata a tárgyának, meg ennek a filozófiának, alapvetően az emberek jó emberek. Az emberekben alapvetően ott van ez az isteni szikra, ott van ez a lélek, tehát igazából ők jót akarnak csinálni. Mégis amikor olyan helyzetekbe kerülnek, amikor ugye esetleg fölmerül valami, ami nem annyira jó, és a jó alatt én most a helyes gondolok, tehát hogy nem a jó érzést adó, tehát a helyes az, amilyen gondolok, akkor bizonyos döntés helyzetbe kerülünk. Ugye? El kell döntünk, hogy most A vagy B. Hogy több probléma is felmerül. Hát föl lehet egy olyan probléma, hogy az A és a B közül nem tudom, hogy melyik a helyes és melyik a helytelen. Nem tudom eldönteni, hogy tehát nem látom tisztán, hogy mi az, ami az én ego miatt akarom, meg az, hogy nekem jó legyen, és mi az, ami most leegyszerűsítem minden helyzetben. Mi az, ami pedig a helyes döntés. Nyilván nagyon nehéz ezt sokszor megállítani. Tegyük fel, hogy tudom én azt, hogy ez a döntés, amit én most hozni fogok, az nem egy helyes döntés, de az én érzelmeimet kiszolgáló döntés. Akkor mit tudok tenni? Hogy tudom ezt? De megszólal bennem egy másik hangom, ez, hogy Slomo, tudjuk, ez jó érzés, de nem helyes dolog ez, amit te csinálsz? Erkölcsös dolog? Ha most egy vallásos szemben nézel, akkor Isten ezt várja tőled? Vagy hogy jó ez az irány, amit te ezzel veszel? De nem tudom legyőzni magamban ezt a hangot, mert olyan erős bennem az érzelmi készletés. És a múlt alkalom, hogy csak egy példát mondtam erre, hogy a dohányzással példáztam, és mindenkit elnézést kértem, akinek ezzel kapcsolatban személyes kötődései vannak. Tehát ez csak a példa kedvéért mondom, hogy amikor valaki dohányzik, akkor nagyon jól tudja mondjuk adott esetben, hogy a dohányzás az egy károsdó, tehát helytelen dolog, de olyan erős kötődése, érzelmi kötődése, vagy esetben van egy biológiai kötődés egy idő után, olyan erős benne a készletése, hogy nem tud úrrá lenni magát. De mit tudnak tenni ahhoz, hogy újra lenni magát? Hol van az a pont, ami miatt hiába tudja, hogy ez még egy szög a koporsójában, nem képes újra lenni. Hogy tudna ő újra lenni magát? Csak azt a példát mondtam, hogyha látná maga előtt a tüdejét, mondjuk egy ilyen átlátszó lenne itt a mellkasa, és látná a tüdejét, és látná, vagy folyamatosan rá lenne kötve egy műszer, ami kiszámolná, hogy tudnánk előre, hogy ő neki mondjuk 80 évet élne, és minden cigaretta által egy 5 órát csökken az élettartalma, és akkor ezt kiírná ez a műszer. Tehát, hogyha ilyen szinten szemben lenne állítva a valósággal, akkor már sokkal kevésbé nyúlna a cigarettához, mert nem tudná magának bemagyarázni valamit. Ugye arról beszéltünk, hogy végül is mindig az ember ilyen helyzetekben valamit bemagyaráz magának. Vagy azt mondja, hogy hát nem is baj, az, mindenki meghal egyszer, én max egy kicsit korábban halok meg, aztán mindenki meghal egyszer, egy kicsit korábban. Ezen az egy cigarettán nem fog múlni. Mi sem olyan káros, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem káros. Most nem le akarok beszélni a cigarettán, csak mert ezt mindenre el lehet mondani. Tehát ugyanígy bármilyen olyan dologra ezt rá lehet akasztani például. Nem olyan súlyos az a cigaretta. Tehát valamivel, amivel a dolognak a súlyosságát próbálja relativizálni az ember a saját maga számára. És ha viszont szembe van állítva a dologgal, és tudja, hogy nem tud ki, azt látja, hogy ez borzasztó, akkor nem csinálná. Egyszerűen undorodna a cigarettától, vagy eldobná, hogy, mert látná azt, hogy ez mennyire súlyos. Honnan tudjuk, hogy ez így van? És azt a példát használtuk, hogy ha gyakran használna a tánya, hogy azt látjuk, hogy olyan emberek is, akik a legsúlyosabb bűnöket követik el, ezek között is azt találjuk meg, hogy bizonyos helyzetekben, amikor olyan helyzetbe kerülnek, hogy úgymond az ő erkölcsüknek sem felel már meg az a dolog, akkor aztán inkább az életemet áldozom, hogy ezt megtegyem. És a múltkor említettem, hogy vannak ilyen a hollywoodi filmekben van egy ilyen szerep, amikor a rossz ember, de amikor meglátja mindenkit lelő, meg vissza a mélyen csúnyán viselkedik, meglátja a kisgyereket fuldokolni a tengerben, és életét kockáztatva utána ugrik, hogy kimentse onnan, vagy lemond valamiről, és azt mondja, hogy én akkor inkább meghalok, és legyetek tia. Mit akar ezt kifejezni, hogy ilyen emberekben is azért még ott van ez a szikra, amikor olyan helyzetbe kerülnek, hogy egyértelmű, és nem lehet egyértelmű, hogy ezzel átlépik azt a határt, akkor nem fogják átlépni. Másképp is, hogy mindenkinek esetleg ez a határ, ez másút van. A tánya példa, amit használ erre, azt mondja, hogy egy zsidónál a könnyen lehet a legsúlyosabb bűnöket is elköveti, de amikor oda kerül, hogy megtagadja a saját zsidóságát, a saját istenét, akkor ezért látjuk, hogy évszázadok során az életüket áldozták még olyan zsidók is, akik amúgy a többi vallási előírással nem figyeltek. De amikor arról volt szó, hogy ők hogy megtagadják az istenüket, vagy megtagadják a vallásokat, akkor képesek voltak erre az életüket áldozni. Na jó, de hogyha erre képes az ember az életét áldozni, akkor miért az, hogy kisebb dolgoknál, jóval kisebb áldozathozatal esetén nem képes meghozni ezt a kis áldozatot? Miért? Azért, éppen azért, mert relativizálja magát, és azt mondja, ó, ez nem olyan súlyos. Nem olyan súlyos, hogy ezt elkövetem. Nem lesz attól még semmi, nem fog összedőlni a világ. Nekem ez még elmegy. Érdekes, hogy van másnál látná ugyanezt, akkor nem, akkor azt mondaná, ó, ez nagyon súlyos. De a magunknál, de nagyon szeretjük magunkat, a szeretet az mindent eltakar, akiket szeretünk, azokkal mindig elnézőbbek vagyunk, ugye? Ismerjük aranyos fiú azért. Kit szeretünk a legjobban? Saját magunkat. Minden ember saját magát szereti a legjobban. Mert tudjátok, hogy honnan tudjuk. A Tórában az van, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat. De ez milyen előfeltételezést mutat? Az, hogy önmagadat szeret a legjobban. Nem azt írja, hogy szeress fele barátodat, mint az édesanyádat. Vagy a gyerekedet, azt mondja, mint önmagadat. Tehát én tudom, hogy magamat szeretem a legjobban. Ez a legelnézőbb mindig magammal szemben vagyok. Tehát akkor hogy tudom én ezt elérni? Mi a probléma? Az a probléma, hogy mindig relativizálom, és mondom, hát ez nem annyira súlyos, megfetődik. De itt ezt kell mindig tudatosítani magam. Állja meg a menet. De ha életemet áldoznám, sokkal nagyobb áldozatot meghoznék, akkor ezt a kis áldozatot nem kéne meghozni. Miért mondom magamnak, hogy ez nem egy olyan súlyos dolog? Most a tárgya azt mondja, ezt a gondolatot, amikor az ember azt mondja, hogy ez nem olyan súlyos, ezt úgy nevezi, hogy ruach stut, a bolondság szelleme. Nem azért vétkezik az ember, mert rossz, mert beleszáll a bolondság szelleme. Hát benn magyarázza magának mindenféle ilyen dolgokat. Nagyon érdekes bibliai tórai mondatot tesz hozzá ez a történet. És azt mondja, hogy van egy olyan érdekes tórai szabály, ami azt mondja, hogy ha van egy, nem tudom, erről hallottam, tehát ugye a házasságtörés az nagyon súlyos. Bűnre volt szó múlt alkalommal, három olyan bűn van, ami a tóra szerint, amiért az emberek az életét kell áldoznia, a gyilkosság, a bálványimádás, és a nem jelösszak, illetve a házasságtörés, ezek nem súlyos, súlyos dolog. Most a Tóra azt mondja, hogy van egy ilyen dolog, hogyha valaki mondja, gyanús lesz mondjuk a felesége, hogy idegen emberekkel kerül ilyen típusú kapcsolatba, mondhatja neki azt, hogy arra úgy látom, látom, hogy itt melegszik ez a kapcsolat, arra kérlek, hogy ezzel az emberrel ne tűnjen egy külön egy lezárt szobában, mert ez gyanúsá leheti a dolgot. És erre azt mondja, hogyha ezt így felszólítja a férj, akkor ha mégis eltűnik azt mondja, egy ilyen élethelyzetben, egy ilyen szobában a dologban, a Tóra azt mondja, hogy akkor ilyenkor ez az ünnezett szotá. És nem mennék bele a dolognak az összes évben. A lényeg az, hogy különben a Tórában ez egyetlen olyan hely, ha úgymond égi bírósága döntés előtt állítjuk a adott személyt. Tehát amúgy mindig ugye nagyon következetesen a Tórában földi bíróság dönt, és csak tények, vagy emberi szemmel érzékelt tények, észlelt tények alapján. Szóval ez egyetlen olyan hely, a Tóra azt mondja, nagyon bonyolult folyamat, a lényeg az, hogy akkor végül oda kerül a nő, akkor megitatnak vele egy pohár vizet, amiben belekaparnak egy tórai részletnek a pintáját, és akkor végül is Isten dönti el, hogy most tényleg elkövette ezt a vétket, házasságkötést, akkor meghal, ha nem követte el, akkor nem, hogy nem hal meg, hanem még, azért, mi fog vele történni, ilyen szép lesz, és gyermekáldása lesz. Ez nagyon érdekes. Mondom, a Tórában ez egyetlen olyan hely, ahol ilyen égi döntéseri hozzuk. Érdekes, a Talmudban beszámol különböző ilyen esetekről. Az egyiket említem, hogy lássuk a dolognak. A Talmud azt mondja, hogy például volt egy olyan eset, volt két iker testvér nő. És az egyik, ugye, aki ilyen helyzetbe került, az felküldte az iker testvérét, hogy igyon meg ezt a vizet, és végül azt mondja, esélye a Talmud, hogy végül ő halt meg. Tehát, hogy itt nem a Talmud azt kell hasonlítani, hogy nem a víznek volt valamilyen fizikai hatása, hanem ez egy ilyen, elkezdődtek a eseket, szimbolikus folyamat. Még egy érdekesség, amit a Talmud mond, hogy ha tényleg ez a dolog megtörtént, akkor a víz hibás után nem csak az a nő hal meg, akivel szó van, az a férfi is, akivel a dolog megtörtént. Igen. Tehát a valódi
nem. Tehát, hogy zárkózott vele, de nem történt akkor, semmi, akkor...
Sőt, ha megsimogatta a haját, az sem. Először a panók, elsőtem. Ha a kezébe maradt, akkor nem. Na, komolyan folytatok, hogy miért lényeges az egész összet, hogy érdekes, nagyon érdekes szójáték ebben a dologban. Azt mondja, úgy kezdődik a Tórának ez a passzusa. Is, ki tiszte, istó. Egy férfi, akinek letér a felesége. A letér, és akkor elmondja, hogy ez a letér is az olyan, mint a magyarul a megbotlít, nem megbotlít, vagy más szóta. Félretér. Na hát nagyon hasonló, félretér, vagy letér. Ez a szote, a lisztot azt jelenti, hogy letérni egy útról. Fizikailag is azt jelenti, meg ilyen elnyomt értelmű. Érdekes, hogy a Tóra ezt nem azzal a helyes írással mondja, hogy helyesen lenni egy számechal, hanem egy színnel. És ezt, hogyha másképp olvasjuk, akkor a tiszte az arra szóljon vissza, hogy stut, bolondság. És azt mondja, hogy miért írja így ezt a Tóra, mert arra akar utalni, miért tért le a jó útra ez az adott személy, azért, mert beleszállt a bolondság szelleme. Csak mondom, hogy ez egy ilyen érdekes három bűn. A gyilkosság. Na, úgyhogy ez. vártam a kérdést. Próbáltam elhallgatni, de nem sikerült. Erre jövő alkalom visszatok, nem? Viccelek. Szóval komolyan folytatok, hogy a dolog azért kicsit másmilyen ebben az esetben. Tehát, hogy egy férfi, aki megcsalja a feleségét, az ugyancsak nagyon súlyos bűn. Abból a szempontból más, hogy ez nem feltétlenül a házasságtörés. Mert egy férfinek a Tóra törvénye szerint elég lehet több felesége is.
Tehát
mindegyik, hogyha
van
három
feleséges
mindegyikkel, akkor azért van, hogyha van egy negyedik ember kisegyek a feleséget, akkor az ott, ami nem helyes, mert nem a feleséget.
Így van, ezért
mondtam, hogy nem helyes. Vagy szerintem az az egyetés. Igen, de hogy így van, nagyon jó világban. Miért? Talán azt mondja, hogy egy ember, ez férfiak és nőkre egyre igaz, a házasságkötésnek három lehetősége van, a Tóra törvényekhez, nem is most hangsúlyozom, mert ezt a rabbi különböző védővártakat tettek be magunkban. Elvileg lehet pénzzel, okirattal és elhálással házasságot kötni. A gyakorlatban csak a pénz az, amit itt használjátok. A pénz az, az a gyűrű, tehát én nem akarom egy gyűrűt. A világon mindenütt azért adnak gyűrű házasság, mert ez erre a bibliai dologra van visszaedesztve. Hogy a férj ad egy valami értékű dolgot az asszony, a nőnek, és ez ezzel a kedvében jár arra, hogy ő szimbolikusan ezt kötött, ezt köti meg állásra. Tehát az, hogy valaki mégis elhárt egy ilyen dolgot, ha abból lehetne házasság, tehát hogy egy olyan nővel történt, aki elne a először is házasodna, akkor feltételezzük be azt a jó szándékot mind a kettőjükben, hogy ezt nem csak egy ilyen múló dologként csinálták, hanem mert valóban ez a házasság, ahogy te mondtad, a házassági akarat kinyilvánítása. Ha nem is az, akkor is, mert ez a lehetőség mindig megvan, hogy ők összeházasodjanak, akkor ezért ez nem számít olyan típusú házasság törésnek, mint hogyha ezt egy nő csinálja. De ez még egyszer, ez nem azt jelenti, hogy bármivel kevésbé lenne erkölcsös dolog, mondjuk egy igaz. Mióta nincs több nevűség.
Mivel nincs az a
dolog,
ami
miatt
kevésbé lenne súlyos, már akkor ez
egy súlyos. Igen. Hát azért, hogy mondjuk, jó a kérdés, nyilván is következik abban, amit mondtam, szintén következő lépés. Tehát ugye a egyrészt, hogy a több nevűség az kb. Kb. 1000 évvel ezelőtt lett tilos, az európai zsidók vezették ezt meg, az askenázi zsidóságot. A szefárd zsidóság, az észak-afrikai zsidóság, ez nem tilos a mai napig sem. Tehát aki mondjuk Marokkóban vagy Jemenben, kevés zsidó, aki lakik, lehet, hogy van közöttük több nevű zsidó is. Szóval azért mondom, mert egy rabbinikus szabály nem írhat felül egy tórai szabályban. Ez szerintem meg lehet szigorítani bizonyos dolgokat, de nem lehet a tórai tiltásokat és büntetéseket kiterjeszteni. Én mondhatom azt, hogy a Tóra szerint nincs tilos tüzet gyűjteni. Mert amit azt mondták, és ez így is van. Nyilván a Tórában, szombaton tilos tüzet gyűjteni. Erre a rabik ezt kiterjesztették, nem csak tüzet gyűjteni tilos, hanem tilos megfogni mondjuk a gyufász, a kovakövet. De azt nem terjeszthetik ki, hogy azt mondják, hogy tilos kovakövet, és aki kovakövet megfogja, annak ugyanolyan büntetés jár, mint aki tüzet gyűjtött. Tehát ezért mindig hangsúlyozni kell, hogy mi tórai szabály és mi rabinikus. És ugyanez a helyzet itt is. A rabik megtiltották, hogy a több nehézséget, de a büntetését nem tudják kiterjeszteni. Más kérdés, hogy különböző az évszázadok során a rabik különböző olyan rabinikus szabályokat hoztak, amik a nők jogait egyre jobban erősítik, védik. Többek között természetesen ilyen eset az vállók lehet. Vállók lehet. Mindenféle. Most nem mennék elő külön előadásokat. De a lényeg az, hogy tudom válasz a kérdésre.
Mi lehet akkor, hogy valaki azt mondaná, hogy én a szóra szerint akarok élni, és én azt mondom, hogy én szeretnék még egy feleséget.
Aztán neki, hogy már lehet. Aztán neki, hogy
soha.
Hát azt mondaná neki, hogy ebben a jelenlegi helyzetben nem lehetséges, és senki nem adná össze a másik feleségének. Hogy?
Költöző barakkó.
Ez egy lehetőség, tehát hogyha elköltözünk Jemenbe, és ott van, ott él, akkor...
Egy rabbi sem vállalna.
Igen. Hát Magyarországon nem.
Na jó, de...
Nem kötne polgári állásságot, csak...
Aha, csak ugye, hogy a szólapban kell, lehet...
Elindult a fantáziában.
De kérem,
lehet kell tartani őket. Nagyon súlyos kötelességek vannak, tehát, hogy ugyanazt kell teszteni.
Mi a egy is sok.
Még 1000 év, és az lesz a rabinikus szabály, hogy egyet sem. Jó, tehát akkor most akkor nézzük magát a visszatérnek a történetre. Hogy ugye akkor ott tartottunk, hogy nem akarok. Tehát, vagy nem, képes uralkodni magán. Látjátok, ez az első oldalon, körülbelül az oldal, vagy a nagy szöveg közepén, egy ilyen gondolati után. Megvan?
Igen.
15 sor alatt tetejétől. Képes uralkodni magán. Tehát amikor egy ilyen embernek egy ilyen gondolat vörtik a fejébe, hogy ő ezt azt csináljon, ő azt mondja, hogy ő gondolata mi játszódik le benne, azt mondja, hogy képes uralkodni magán, és teljesen elhesegetni a rossz gondolatait, hát nem csak, hogy nem hagyja kifejeződésre jutni cselekedetben, vagy beszédben azt az adott gondolatot, hanem még a magát a gondolatot is elhesegeti. Arról beszéltünk, hogy nem csak arról van szó, tehát, hogy amikor az ember uralkodik magát, akkor az nem csak azt jelenti, hogy nem csinálja meg, azt is jelenti, hogy nem is beszél, és azt is jelenti, hogy nem is beszél, hogy nem is gondol rád. Ha nem gondol rád, azt hangsúlyoztuk, azon nem tud az ember uralkodni, hogy föl se jöjjön benne egy ilyen gondolat, de azon igen, hogy azt tudatosan tovább szövje, vagy sem. Tehát képes uralkodni magán, és teljesen elhesegetni rossz gondolatait, meggyőzve magát a következőképpen, hogy azt mondja, nem akarok rossz lenni még egy röpke órára sem, mivel nem szeretnék Isten ő is semmi színűlet sem elválasztva, és különválva lenni az egy Istentől, ahogy az írva van, vétkeitek választottak el benneteket Istenektől. Ami a rossz, a rásra kategóriájuk. Hanem én igenis teljes lélekkel ragaszkodom hozzá, és egyesülni akarok vele azáltal, hogy lelkemet beöltöztetem a három isteni öltözetbe, amelyek az Istennel, Tórájával és parancsolatokkal kapcsolatos cselekvés, beszélés, gondolat. Szóval az játszódik le benne, hogy azt mondja, én nem akarok ennek a rossznak engedni, és azért nem is gondolok erre a rosszra, hanem igenis Istennel egyesülni akarok, és ezt pedig tudom, hogy az az eszköz, hogy cselekedetben, beszélben és gondolatban a vele kapcsolatos dolgokkal, az őt szolgál dolgokkal foglalnám magamat. Most itt állj meg egy percre, sok mindent lehetne boncolgatni ebben a dologban. Azt, hogy talán azt mondja, itt a leginkább érdemes tisztázni. Amikor azt mondjuk, hogy nem akar elkülönválni Istentől. Pontos, ugye, hogy nem azt mondja a tárgya, hogy úgy győzi meg magát, hogy azt mondja, hogy nem akarom ezt meg ezt csinálni, vagy ezt meg ezt akár, nem csak akarok rá gondolni, mert nem akarom, hogy Isten megbüntessem, vagy azt akarom, hogy mégis a páholy hely meglegyen az édenkertben, amikor annak eljön az ideje. Nem ezt mondja, azt mondja, hogy nem akarok tőle külön válni, hanem egy akarok vele lenni. És akkor itt ez ugye azt mondja, hogy folytassuk egy kicsit, és akkor jobban még itt ellen visszajövő. Mondja, hogy, és mindez, ez az Istenhez való ragaszkodás a titkos szívemben rejlő Isten szeretetből ered. A minden zsidó szívben ott van, akit a neved szeretőinek neveznek. Eszerint, még a leghaszontalanabb zsidó is képes életét áldozni Isten nevének megszenteléséért, és én a bénani bizonyára nem vagyok alantasabb annál. Ez jelenti, hogy ez nem is azt, aki felvés atlán, hogy Isten szeretet, hogy nem Isten félelem, hanem Isten szeretet. Most egy pillanat álljunk, hogy ez a két fogalom, ez hogyan lehetne ezt egy kicsit jobban a magunkhoz közel hozni. Ezeket a fogalmakat, hogy Isten szeret, te szereted Isten, még gyakran lehet ilyen. Vagy ez akár nem annyira zsidó körülbelül, de úgy föl szokott megmondja, hogy szereted Isten, vagy ő is szeret. Szóval, ha nem tisztázzuk, hogy ez mit jelent, akkor szerintem egy kicsit olyan megfoghatatlan, hogy ez igazából mit is jelent. De az, hogy Isten szereti őt, akkor azt mondjuk értjük, hogy mire gondol, hogy jó, szép a sorsa mondjuk. De hogy ő szereti Istent, igazából hogy lehet valamit szeretni, hogyha fogalm sincs, hogy mi az. Egy embert tudok szeretni, vagy egy ételmet, vagy sok mindent, de az meg kell ismernem. Nem tudok szeretni valakit, ha nem ismerem, ha semmi tapasztalatom nincs vele kapcsolatban. És ezért ugye az Isten szeretet az valami olyasmit jelent, hogy az ember egy mély, nem tudok mást mondani, de egy mély meditálás keresztül fölismeri az isteni létnek azt a világnak minden szempontból valóság tartalmat adó úgy, próbálom úgy megfogni. Tehát, hogy fölismeri ezt az egyetlen valós lét, az Isten. És ez a felismerés, és ezt jelenti gyakorlatilag a monoteizmus, azt jelenti, hogy fölismerem azt, hogy csak Isten van. És minden más létezés az az ő függvénye. Most ezt nagyon röviden meg becsomagoltam. Ha ezt felismerem, akkor nem azért, nem azt jelenti, hogy Isten szeretet, hogy én szeretem Istent azért, mert köztünk van egy jó kapcsolat, én adok neki, és ő is van, és ez egy ilyen jó. Mert mégis minden szeretet majdnem többé-kevésbé erről szól, még két ember között is, hogy én jó érzést adok neki, és ő is jó érzést ad nekem, ilyen-olyan szinten, persze, hanem ez azt jelenti, hogy végül is fölismerem azt, hogy ő az egyetlen valós dolog, és ezért szinte automatikusabb felé való vágyakozás, vagy a hozzávaló ragaszkodásnak a késztetése. Ezt jelenti az, amikor azt mondjuk, hogy de már röviden, hogy Isten szeretet. Mondjuk nézzünk meg egy emberi kapcsolatnál is. Vannak olyan ösztönös érzelmek, amik megszületnek bennem, amik egyszerűen az, hogy megálltok valakit, és megérjük az orrát, a szemét, és azt mondom, hogy rokon szembes, szeretem, jó fej, ugye itt a fej. Amit a dolgot el lehet, cool, igen, király, ezt még fokozhatnák. De ez a szeretetnek egy bizonyos szintje. Nyilván a szeretetet mivel lehet elmélyíteni? A még jobb megismeréssel. Tehát valamivel azt, hogy a csalóban jól nézett ki az orra meg a szeme, de aztán megismertem, és láttam, hogy a mélyebb dolgokban itt nem nagyon van rokonszenv. Tehát akkor mégis minden érzelmet, ugye az érzelmet összevetkeztünk, hogy az elsősorban nagyon befolyásol a kognitív megismerés. És Istennél ez különösen így van. Most, hogyha én elmélyítem a tudásomat arról, hogy mit jelent Isten, az isteni egyetlenség, akkor ez elmélyíti bennem azt az érzést is, el tudja mélyíteni, ez nem automatikus, de nehéz munkával el tudja mélyíteni bennem azt az érzést is, hogy én hozzá akarok ragaszkodni. És tudom azt, hogy én minél több olyan dolgot fogok csinálni, gondolni, meg beszélni, ami szemben áll ezzel az isteni egyetlenséggel, annál inkább elválasztom magam tőle. Mit jelent az, hogy elválasztom magam tőle? Erről is beszéltük már az előző alkalommal kicsit részletesebben, hogy inszenzitívvé teszem magamat vele kapcsolatban. Mert olyan dolgok felé vonzódom, vagy olyan dolgok felé nyitok, amelyek szemben állnak az ő egyetlenségével. Most már úgy érzem, hogy nem tudom jobban kifejteni, csak össze akarom fogni valahogy a dolgot. Mindegyikben most bele mehetnénk, és egy példát is mondhatnánk. Tehát akkor gyakorlatilag, ha én az Isten szeretetemet akarom fejleszteni, akkor ez, ha nem szeretem azt a kifejezést, hogy Isten, vagy az Isten szeretet, akkor ezt azt mondom, hogy azt a felismerést, hogy a valóság, amit manapság ezeket a szavakat szedik, a belső tér, a tudat alatti, mint a mindenféle ilyen szép kifejezés van erre, a létezés, a valódi létezés. Ezeknek a megismerése, és nem arra gondolok, mert zsidóságban ez a típusú meditáció nincsen, amikor kilépek a tudatos állapotból, és átlépek egy ilyen tudat fölötti, vagy valamilyen elváltozott tudatállapotban, mondjuk a meditáció keresztül, hanem itt egy kognitív meditációra van szó. Valóban a gondolatom és a megértésen keresztül jutok el arra a felismerésre, hogy ez valóban így van. És minél jobban elmélyülök benne, annál jobb ez a felismerés. Tehát, hogyha én megismerek valakit, minél jobban megismerem őt, annál jobban felismerem, hogy milyen nagyszerű ember mondjuk, és annál inkább vonzódok felé, vagy annál jobban tartok tőle, vagy tiszteletet adok neki. Mert ez ugyanúgy ebben az irányban is igaz, ez az érzelemmel kapcsolatban is. Ha valaki nem szólalt még meg, és fogalmam nincs, hogy egy okos ember, úgy tudom, ezt nem tartok tőle. És nyilvának mondom a magamért, ha megszólalnak a két dolog tőle, vagy megszólalsak, hogy még kevésbé tartok tőle, vagy ha megszólalsak, elkezd mondani valamit, és hú, ez nem okos ember, hogy vigyázzak, hogy mit mondok, nem akarok leégni első menetben, ugye nem akarom, és akkor ezt jelenti a félelem Istennél is. Nem azt jelenti elsősorban, hogy félek a büntetéstől, attól, hogy majd eldorgál, hanem úgy viselkedem, hogy neki tetszik. Szintén, ha felismerem ezt a valóságot, akkor hülyének érzem magam már a gondolattól is, hogy én olyasmit csinálok, ami nem egyezik ezzel a valósággal. Az amikor valaki a szobában, egy nagyon értelmes ember, akkor nem fogok mondjuk gusztustalan vicceket mesélni, mert magamat járatom le. Most nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Tehát akkor mindenképp mit látunk, azt látjuk, hogy ez a típusú érzelem ahhoz, hogy meglegyen, szükség van a gondolkodásra. Itt egy nagyon érdekes dolgot mondatán. Mit mond? Azt mondja, hogy ez születéstől fogva ott van. Születéstől fogva rejlik az az Isten szeretet a szívemben. Azt jelenti, hogy ugye itt minden zsidót mond, hogy nyilván ez egy zsidó társaságot írod, de univerzálisan kiterjesztve ezt minden emberre lehet mondani, hogy minden emberben ott van az a vele született szikra, amiről beszéltünk, ami végül is, ami még a kognitív gondolkodás nélkül is, az a vágy, hogy ő valami jót csináljon. Az a vágy, hogy ne csak az ególáról szóljon, hogy tegyen valamit, hogy felülkerekedjen a sár, az mindenkiben ott van. Mindenkiben ott van a ragaszkodás ehhez, hogy ő keresi a valóságot, ő keresi az igazságot, ami nem róla, meg az ő közvetlen hasznáról szól, hanem tényleg a valóság, az igazság még akkor is, hogyha ez akár neki közvetlenül kárára van, vagy hátrányra származik ennek a felismerését. Ami azt jelenti, való igaz az, hogyha el akarom mélyíteni az én kapcsolatomat, érzelmi kapcsolatomat Istennel, akkor nekem ehhez a gondolkodásra szükség van, de van bennünk egy velünk született érzelem is. És arra tudok mindig hagyatkozni, amikor ezeket a csatákat vívom, akkor tudom magamban, hogy igen, ugye én azért végül is fölül akarok kerekedni a saját állati ösztöneimet, és ez az érzés, ez meg tudja adni az alapot arra, hogy erre képes is legyek. És ezért folytatja, és azt mondja, hogy mivel mindenkiben ez ott van, ez az alap, szikra, ez a szeretet, akkor az a zsidó pedig, aki vétkezik, csak azért teszi, mivel rájött a bolondéria. Ez, amiről mondtuk, a bolondság szelleme, ruach stut. És úgy tűnik neki, hogy ezzel a vétkével azért még a zsidóságon belül marad, és nem távolodik el lelke a zsidók Istenétől. De egyúttal el is felejti Isten iránti rejtett szeretetét. Ugye, kimegy ez a fejéből, és olyan súlyos, ugye ez a fajta bele, bolondéria belemagyarázás. De én, ugye folytatja magában a közepes, ugye az ember, aki ebben a helyzetbe kerül, a gondolkodás. De én bizony nem akarok olyan bolond lenni, mint amaz, hogy megtagadja az igazságot. Tehát magában végig levezeti, és azt mondja, de nem adja föl magában ezt, és azt mondja, hogy így tudja végig, egyszerűen, ha leírni a gyakorlatban, nyilván egy nagy csata tud lenni valakivel, de így tudja magában legyőzni azokat a vágyakat, amik mozognak benne. Van-e kérdés? Igen.
Nekem már abban is, hiszen szerződésök személyesen, nekem abban valahogy ugyanannyira benne van, Mert
hogy egyébként benne van mi?
Hát ez is, tehát ugyanúgy értem, tehát ez jobban talán, vagy legalább ugyanannyira, mint mondjuk azt, hogy leülök a mégük a lehetetlen beszélgetés, az milyen jó, azt, hogy nem most az utcára valamit, és még tudom, én megfazlok is valaki segít.
Szerintem egy kicsit te továbbítod azt, amit én mondtam, mert nem erre gondoltam. Amikor ezt a példát használtam, hogy valaki szimpatikus, és aztán jobban megismerem, és kiderül, nem, én akkor azt úgy mondtam, hogy két ember között is a szeretet úgy tud kialakulni, hogy én ez csak egy párhuzamot mondtam, és aztán ugyanígy van Istennel, ha én ezt szeretni akarom, meg kell ismernem őt. Jó, van-e még hozzászólás? Köszönöm szépen. Akkor arra kérdeztem, amíg maradtok egy-két percet itt, jó? Mert akkor gyorsan itt megkérem.